Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Máté evangélium a 10. részéből a 29. verstől olvassuk, az útmutató már a kijelölt textusa ez, felállva hallgassuk meg. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskéknél drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Eddig olvassuk a szent ígét. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, az a három dolog, amit ebből a mai kis ige szakaszunkból szeretnék elétek tárni. Az első, hogy történik-e valami Isten akarata ellenére, illetve ami velünk történik, az egybeesik-e Isten akaratával akkor is, hogyha számunkra nem igazán kellemes dolog. Ez az egyik, amiről szólni szeretnék. A másik az olyan egyszerűen hangzik, és mégsem olyan triviális, ez pedig Jézusnak ez a szava, hogy ne féljetek. A harmadik pedig, mit jelent vallást tenni, és mit jelent megtagadni a vallástételt, és ezáltal azt, akiről pedig tanúbizonyságot kellene tennünk. Hát nézzük sorjában a pontjainkat. Egy nagyon kedves képet használ Jézus, akkor is a verebecskék számára ez nem igazán kellemes dolog, de még néhány évtizeddel ezelőtt is a jeruzsálemi és a jaffói piacon is lehetett verebet vásárolni. A legszegényebb emberek tápláléka volt ez. Talán említettem már itt, hogy a Lukács evangéliuma változata szerint, mert itt ugye két verebet lehet egy kis filléren venni, de ha az ember nagyobb tételben vásárol, azaz öt verebet vesz, akkor az két fillérbe kerül, nem két és fél fillérbe, tehát megéri ötöt venni. Na most azt tartották régen, hogy egy nagyon szegény ember, nem túl gazdag napi kalória szükséglete az öt verébnyi. És ezért az a szegény özvegy, aki két fillért adott, és akire Jézus ezért úgy tekint, hogy mindent odaadott ezzel, az nem egy értékelhetetlen csekély pénzt dobott a persejbe, hanem lemondott egy napi kalória szükségletéről, azt gondolván, hogy másnak talán nagyobb szüksége van erre a segítségre, tehát ez a két fillér, egy fillér nem lebecsülendő összegek, akkor sem, hogyha hát olyan kis madárról van szó, amely ma már sajnos nagyon kis létszámban van itt, és mi magunk tehetünk nyilván erről a dologról a fecskéinkkel együtt. Fecskéket ott nem fogyasztották, azt az olaszok fogyasztják, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen kevés maradt belőlük. Szóval a két verebecske, az egy kis fillér, így mondja itt az ige. Két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért. Egy kis filléres kérdés ez, ami itt most előttünk van. Egy kicsi gondolat, és mégis nagyon fontos, egy sem esik azok közül a földre, vagyis fél fillér is olyan, amiért Isten lehajol. Isten nem hagy veszni, nem csak egy fél kis fillérnyi verebet, hanem a hajszálainkat se, még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Én úgy tudom, de segítsenek ki azok, akiknek egyrészt több hajuk van, és másrészt jobban értenek ez a kérdéshez, mint én, hogy mi általában naponta 100 hajszálat veszítünk el. Mondjuk nálam ez nyilván már csekélyebb szám, mert megtörtént már a dolog valamikor korábban. De most így az jutott eszembe, hogy Isten minden emberre legalább 100-szor gondol egy nap. Valahányszor lehúl egy hajszál, Isten gondolt rád, és nem egyszerűen csak arról van szó, hogy végighúztuk a fésűt a hajunkon, és utána tapasztaltuk, hogy van benne hajszál. Aztán pótlódik is ott, ahol ez pótlódik, de legyen ez az üzenete ennek a jézusi mondásnak, hogy Isten legalább 100-szor gondolt rád egy nap. És nem úgy, hogy kihúzott egy-egy hajszálat, észrevétlenül történt mindez, nem kerülte el a figyelmét. És hogyha ez nem került el a figyelmét, és ha egy fél fillér értékű kis veréb lehullása fontos az ő számára, hogy ne lenne fontos akkor az ember, az ő tanítványa az ő számára. Mert ez a mostani szakaszunk a fejezetnek abba a gondolatmenetébe illeszkedik bele, hogy Jézus elbocsátja a tanítványait a világra, szent és szép szolgálattal, hirdessék az Isten országát, éljék át azt az örömöt, ami miatt többen közülük lelkesen jönnek vissza, még az ördögök is engednek nekünk. Mit jelent embereket meggyógyítani, démonokat kiűzni belőlük, vigasztalást, reménységet adni, látni azt, ahogy emberek testileg és lelkileg talpra állnak. És nem elfelejteni, hogy közben veszedelmek leselkednek rájuk, mert aki valami jót csinál, valami fontosat akar, azt mindig támadások fogják érni. Valakinek nagyon sok évvel, vagy 40 évvel ezelőtt kicsit kijöntöttem a szívem, hogy milyen támadások érnek, mert az akkor is így volt, 70-es években is. És azt mondta, hogy figyelj, de amíg akarsz valamit, addig mindig támadások fognak érni. Ha már nem akarsz semmit, ha már a kutyát sem érdekli, hogy mit csinálsz, akkor senki nem fog megugatni téged, nem fog senki törődni veled. Hát örülj, hogy támadások érnek, mert akarsz valamit, valami fontosat. És ez így van Jézus tanítványaival is, hogy valami nagyon fontosért járnak közben. Az Isten országát hirdetik. A mindenható és örökkévaló Istennek, a megváltó Jézusnak munkatársai rájuk bízta az ő nyáját, pásztorolják az embereket, segítenek ki a veszedelemből, a bűnből, utánuk mennek, megkeresik őket, megbolygatják azt a világot, amiben hát más elvek uralkodnak, más módon csoportosulnak az emberek az akarnokok környékén haszonlesésből vagy félelemből, és aki ezzel szembe megy, az számolhat ezeknek az erőknek a haragjával. Szóval ebben a mi első pontunkban nem csak arra figyeltünk fel egyrészt, hogy Isten figyelemmel kíséri a sorsunkat, és akár a lehullást is, olyan kedvesen, szépen fordítja Rilke egyik sorát Kányádi Sándor. Isten, aki minden lehullást a tenyerében tart, minden lehullás, minden lehullik, de Isten tenyerébe hullik. De szép gondolat ez. Nagyon szép gondolat ez. De ami egy picikét megszorítja most a szívünket, az Az, hogy most így halljuk a mondatot, egy sem esik azok közül a földre, aki atyátok akarata nélkül. Isten akarja. Istentől nem idege a gondolat, hogy valaki akár az életét is tegye oda arra az oltárra, ami mögött, fölött az áll, aki úgy szerette ezt a világot, hogy mindent odaadott érte, hogy megkeresse, megtartsa, üdvözítse azt, aki elveszett. Szóval olyan valaki akaratával hullunk le, aki maga is ismeri ezt. Az a kifejezés görögül Pippeinek hangzik, amit a leesés, lehullás igéje, az ott van a szeretet himnuszában is. A szeretet soha el nem fogy, mondja ott az ige, és ott az elfogyként fordítja a Károli Biblia. Ugye hát nem lehet azt mondani, hogy a szeretet soha le nem hull, mint ahogy nem magyaros és nem görögös, nem megfelelő, nem lenne megfelelő így az ige, hogy egy kis verém sem fogy el Isten akarata nélkül. A hajszál lehull, és lehull a madár is, akkor is, hogyha lecsap egy vércse, akkor is, hogyha egy vásod gyerek elenged, egy parintja követ. Szóval egy kis verép sem hull le mennyei atyátok akarata nélkül. Akarja Isten az én lehullásomat. Akarja, és miközben értelmesen használódik el az én életem. Értelmesen használja fel. Nem díszként. Volt egy idő, valamikor a 60-as, 70-es években rengeteg vízgyertya volt, ami nem azt a célt szolgálta, hogy világítson, amikor elmegy az áram, hanem csak, hogy kitegyék a vitrínbe, és Istennek nincsenek ilyen vitrínjei. Vagy vannak, lehet, hogy vannak, de nyugodtan, biztos kézzel nyúl hozzá a díszgyertyához is, hogyha azzal világítani kell. Van egyszerű fagyúgyertya, talán ilyenek vagyunk mindegy. Van díszgyertya, van illatosított gyertya. De az egyetlen, amire ezt kitalálták, ezt az eszközt, az nem az, hogy ott legyen a vitrínben, hanem hogy adjon világosságot azoknak, akik a házban vannak. És miközben világosságot ad, elfogy. Ugye most imádkoztunk Barna Béla testvérünkért is, akinek elfogyott az élete abban, amit végzett, és ugyanígy gondolunk szeretettel bárkire, aki elment közülünk. Nagyon jó, hogyha értelmes dolgokban fogyott el, fáradt el, és szűnt meg az ő életük. Mi hálát adunk a mi Urunk Jézus Krisztus életéért, aki a mi megváltásunkért fogyott el. Nem értelmetlen halál ez. Áldott halál, áldott elfogyás, áldott megsemmisülés, áldott lehullás, ahogy a verebecske is a maga kicsi testével táplálja azokat, akiknek más nem jut. Vajon belegondoltam-e én, és hálás szívvel elfogadom-e, hogy Isten fel akar használni engem? És örömmel teszem-e oda az oltárra az életemet, és mondom azt, hogy igen, atyám, legyen meg a te akaratod. Mert ezt a mondatot is, ami imádságunkban olyan átgondolatlanul szoktuk mondani. Legyen meg a te akaratod, és ha az van benne, és mindegyünk életével kapcsolatban, az van Isten akaratában, hogy égjen, és aztán fogjon el, hogy majd utána ő az örökké valóságban másféleképpen gyújthassa meg. De miért gondolkodunk úgy, hogy maradjon is meg, és közben legyen is értelme? Nagyon szeretem Hadrianus császárnak a nevelőjét, egy igen jeles, máig hatásos filozófus volt Epiktétosz, akitől az a gondolat származik, hogy ha így tavasszal, nyár elején salátára vágyunk, és van egy obulusunk, akkor az is valamilyen kis pénz. Akkor döntést kell hoznunk, hogy az obulust tartjuk-e meg, vagy salátát akarunk enni. Milyen egyszerű bölcsesség. A kettő együtt nem lehet. Adod az obulusodat, ha meg akarod enni a salátát, vagy tartsd meg az obulusodat, és nyelj egy nagyot, és nézd a salátát, amely gazdagon zöldel ott a piacon az asztalon. Nem lehet együtt a kettő. Nem lehet az Úrral járni, és ez egy fontos lecke a tanítvány számára. Igen, leesik, de nem atyátok akarata nélkül. Nem értelmetlenül. Az Atya akarata, hogy a meggyújtott mécses világosságot adjon a legfontosabb pillanatig, és aztán, amikor ellobbanóban van, a körmünkre ég, akkor vegye át a lángot egy másik kertje, egy másik mécses, és vigye tovább. Mert nem azért gyújtatik a mécses, hogy tárgy alá tolják, vagy mondom azért, hogy disztált legyen, hanem hogy világítson azoknak, akik a házban vannak. A másik gondolatunk, ami végighúzódik ezen az egész fejezeten többször, jön elő ez a ne féljetek azért ti sok verebecskéknél, drágábbak vagytok, mondja az Úr. Miért kell ezt mondani? Mert félnek a tanítványok. Mondjuk így, hogy nem baj, hogy félünk. Ez egy természetes dolog. A baj egy kicsit az, hogy ezt tagadjuk, és mindenféle gondolatot kitalálunk azért, hogy ne kelljen bevallani a félelmünket, hogy ne tűnjünk gyávának, hanem valami bátor helyben maradás legyen az, amikor nem indulunk el sötétben, nem indulunk el veszedelmek ellenére. Nem régiben bibliaolvasó körünkben a kicsit elhanyagolt olvasmányunk a Krónika könyvének az eleje nagy összefoglalásokat ad, és felsorolja a nemzetségek fontosabb személyeit. Aztán következik Dávid háza, és Dávid életével kapcsolatban a legfontosabb vitézeinek a neveit ismerhetjük meg. És van három hős, akik a legkitűnőbb 30, hát ma így mondjuk katonatiszt között is ott vannak, akik Dávid seregében voltak, és ezek között, a 30 között megemlítve azt, hogy a 30-al ugyan nem értek fel, ám de azért hősök voltak ő közöttük, három név említetik, mindjárt megtalálom és elolvasom őket név szerint, meg alá is húztam a neveket, fontos, hogy megjegyezzük őket. Az egyiket Eleázárnak hívták, Dodónak a fia volt, a másik Joábnak az egyik testvére volt, Abisai, és a harmadik pedig Benája, a későbbi fővezér, és ő az, aki aztán Salamon ítéleteit is végighajtja, de miért jutottak ők eszembe? Azért, mert Dávid egyszer azt mondta, hogy szeretne a Betlehem előtti kútból vizet inni, ám de a filiszteusok elzárták az utat oda, körülvették a várost, és ez a három hős átverekedte magát a filiszteusok seregén, hogy hozzanak Dávidnak egy kulacs vizet, amit Dávid a végén nem ivott meg, mert azt mondta, hogy ezek az életüket tették kockára ezért. Mondanánk azt, hogy ezért a semmiségért. de nekik nem volt semmiség. És nem öncélú hősködés volt, amit végrehajtottak, hanem az ő fővezérük, az ő királyuk iránt érzett szeretetből és odaadásból. Annak jeleként verekedték át magukat a táboron. Féltek-e? Persze, hogy féltek. Egyszer följegyezték Napóleonról, hogy valamelyik kis apródja nézte a császárt egy ütközet közben, akinek arcizmos ereszdő, és megkérdezte, hogy hát ön nem fél, mire a császár azt mondta, hogy hát ha maga úgy félne, mint én, akkor üvöltene félelmében. Dehogy nem. Dehogy nem. Félt ez a három hős is, ahogy a császár is. Félünk mindannyian. Nem azt mondja Jézus, hogy írtsuk ki magunkból ezt a tulajdonságot, hogy a dolgok miatt ott van bennünk egy heves riadalom, hogy izzadunk esetleg, hogy remeg a térdünk. De hát ez egy sajátos dolog, ilyenek vagyunk. Valaki miközben sírt egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, mondta, hogy ne törődjetek ezzel, csak könnyen sírok, ennyi az egész. De ne foglalkozzunk ezzel, mert ez nem akadályoz meg abban, hogy véghez vigyük azt, ami fontos, és Jézus tanítványainak is ezt mondja, hogy a félelmeteket kezeljétek megfelelően, tartsátok a kezetekben, és ne engedjétek meg, hogy a félelmeitek megakadályozzanak benneteket abban, hogy véghez vigyétek a szolgálatot. A verebek lehullanak, ti is lehullotok egyszer. De legyen ott a szívetekben nagyon határozottan az, hogy mennyei atyátok erről tud, és drágábbak vagytok egy hajszálnál. Hát persze, ha arra is odafigyel az Úr, miért képzelitek azt, hogy a ti ügyetek, a ti fontos ügyetek el van felejtve, és Isten azzal nem törődik. Még ha mondunk is ilyeneket, hogy az Úr nem törődik, ahogy Jób mondja, vagy zsoltárokban, panasz zsoltárokban olyan sokszor van, hogy elfelejtkeztél rólunk, nem vonultál ki a mi seregeinkkel. Persze, hogy élünk, érzünk ilyet, és azt gondoljuk, hogy itt állok egyedül, mint Elizeus szolgája is, aki jajgat, amikor körülveszi őket az ellenséges sereg, és akkor proféta imádkozik, Uram, nyisd meg ennek az embernek a szemei, és megnyílnak a szolgának a szemei, és látja, hogy rakva van körülük angyalokkal, seregekkel, és most ezért kezd kiabálni, ó, édesatyám, Izrael seregei, nem Izrael, hanem az Úr seregei, ezek, ne féljetek, sok verebecskénél drágábbak vagytok, ne féljetek a szolgálat közben, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, ez is itt van, ezek között a gondolatok között, és aztán többé nem árthatnak. Hemingvétől is származik egy ilyen dolog, hogy az embert meg lehet ölni, de elpusztítani nem lehet. Hát valonnan innen veszi ő is ezt a bölcsességet. Hát miért olyan nagy ügy? Nem becsülöm egyáltalán alá ki az, aki könnyen venné, ha neki az életét kellene áldozni, a sajnos hitükért is olyan sokan áldozták magukat az elmúlt évtizedben is az Úrért a világ háborús pontjain, de Éva hívta fel a figyelmemet a múlt héten a Nők lapjában egy cikkre, ahol egy kedves apáca beszélt az imádkozó gyülekezetről, vagy mozgalomról, a közösségi kömbben, és arról, hogy az egyiptomi imádkozó testvéreik hogyan dolgozták fel azt, hogy közülük is többen az életükkel fizettek a hitükért, akik nem értelmetlenül haltak meg. Lehet értelmetlenül is. Sok évvel ezelőtt Eszéken jártunk kint háború alatt egy segélyszállítmánnyal, és emlékszem, ott könyörögtem a többiekért, akikkel együtt voltunk, hogy ne hősködjenek, ne menjenek ki a mikor a bombák hullanak, ilyen repesz bombák hullottak, és aznap 10 ember halt meg a városban, csak azért, mert kiment kíváncsiskodni, mert olyan érdekes és furcsa dolog. És magyaráztam a velünk együtt jövőknek, hogy elég az, hogy minden kockázatot vállalva eljöttünk, hogy segélyt hozzunk, és sebesülteket vigyünk haza. Nincs rosszabb, mint a buta halál, az értelmetlen halál. Nem azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy hősködjetek, bizonyítsatok. Csak azt, hogy ne féljetek, és tudjátok közben, hogy drágábbak vagytok sok-sok-sok velebecskénél. És végül a harmadik dolog, mi is a tanítványnak a feladata? Hogy ne féljen, az nem feladat, az egy megoldandó dolog, egy leküzdendő probléma, egy feldolgozni való ügy. A verebecskék példájának a megértése, és azon keresztül annak a végig gondolása, hogy igen, lehullás lesz talán a vége, elfogy a kis veréb élet is, így vagy úgy, és a hajszál is megtette a magáét, utána elmegy, visz információkat magával, hiszen egy hajszálban is minden velünk kapcsolatos információ megvan, nagyon értékes, hozzánk tartozó, senki mással össze nem téveszthető információkat hordoz, ezeket mind-mind-mind megértettük, de ezen kívül van nekünk itt még egy fontos feladatunk harmadszor, hogy azon elmélkedjünk, hogy de hát az én dolgom, mondom, nem az, hogy harcoljak félelmeim ellen, vagy számláljam hajszálaimat, vagy verebecskéket, és így tovább, és így tovább, hanem hogy vallást tegyek. Hogy vallást tegyek az emberek előtt, az Úrról, a megváltóról. Mit jelent vallást tenni és megtagadni? Ugye a 10 parancsolatok között a 9. az, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen. Nem csak az a hamis tanúbizonyság tétel, hogy a bíróság előtt hazugságot állítunk, tanúsítjuk azt, ami nem történt meg, vagy nem úgy történt meg. Nem csak ez a hamis tanúbizonyság tétel, hanem az is, ha hallgatunk, az is, ha nem szólalunk meg. Olyan sokszor azt hiszik, hogy bölcs dolog hallgatni nehéz időkben. Emlékszem, Hajdan a 70-es években kis kezdő teológusként, segédlelkészként annyiszor hallottam, tapasztalt öreg kollégáktól, hogy most nem szólunk, most a bölcs hallgat, van egy ilyen ige is, vannak nehéz idők, amikor a bölcs hallgat, mert majd egyszer jön az antikrisztusi kor, és gyűjtögetjük az erőnket. Ó, annyi ilyen kolléga ment el azóta, hogy látványosan az antikrisztusi idő bekövetkezett volna, és nem is igazán pontosan idézték az igét, mert János azt mondja, hogy sok antikrisztus támad. Minden kornak megvannak a maga antikrisztusai, ezért nem tartogatjuk a hangunkat a majdani nagy, végső hitetőnek a munkája elleni bizonyságtételre, hanem mindig a magunk korában is meg kell, hogy szólaljunk, és oda kell, hogy tegyük az antikrisztusok mellé a valóságos Krisztust. Az antikrisztus magát Krisztusinak állítja be, de hamis evangéliumot hirdet. Védelmezi látszólag a kereszténységet, valójában nem védelemre van a kereszténységnek szüksége, hanem megvallásra. Nem hitvédelmi tevékenység az, amit mi folytatunk akkor, amikor megvalljuk az Urat, hanem bemutatjuk a magunk életén keresztül. A bizonyságtételünk a megélt történetekről szól. Bemutatjuk az életünkön keresztül, hogy a hiteles isteni emberkép, a hiteles ember számára emészthető istenkép az, ami Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül adatott. És az ő egyértelmű vélekedései, legyen szó bűnről, megváltásról, legyen szó szeretetről, szolidaritásról. Legyen szó ezen belül szegényekről, menekültekről, betegekről, kitaszítottakról, gyengékről. Ami mesterünk tanított meg arra, hogy mindenről hogyan kell vélekednünk, csak aki mást mond, az Antikrisztus lelkével van terítve, és vallást tenni az Úrról az emberek előtt azt jelenti, hogy egyértelműen foglalunk állást. Nem kell heveskedni talán. Nagyon kedves bizonyságtételt hallottam pénteken Bölcs krisztusi zsidó testvérünktől, aki minden túlzás nélkül csendesen és mégis határozottan beszélt Isten igéjének az igazságairól. Legyünk egyértelműek, mondja az Úr, ha elhívhatott minket, és tanítványai vagyunk. Ez a dolgunk, hogy mondjuk el, nem azt, amit nem értünk, nem azt, ami nem történt meg velünk. Legyetek nekem tanúim, mondja az Úr. Nem kell nekünk más tanúsítanunk, mint amit magunk is átéltünk. És igen, az, aki az Úrral jár, az megtapasztalások között jár. Saját életében is, és ezt el kell, hogy mondja. Ezt, ha elhallgatja, honnan tudná meg a másik ember, hogy Isten igéje élő és ható. Honnan tudná meg, hogy az Úr él és itt van közöttünk. Az ige hallásból van, a hallás Isten igéje által. Az elküldöttek határozott és bátor bizonyságtétele által. Atyánk akarata nélkül nem hull le egyetlen hajszál sem, és egyetlen verebecske se. Ne engedjétek, hogy a félelem irányítsa az életeteket, és legyetek készek megvallani az Urat. Amen.